Szeretettel köszöntöm a Jó Hírek november 4-i csütörtöki adásának hallgatóit. A mikrofonnál Rózsa Katalin, technikus segítőtársam, Patonai Zoltán. Mindig nagy öröm templomfelújításokról, egyházi fenntartású intézmények beruházásairól hírt adni. A mostani adásra készülve több ilyen hírt találtam. Sümeg különösen fontos város számomra, gyermekkori nyaraim helyszíne. Egy közeli kishaluban laktak a nagyszüleim, nagynéném még mindig ott élnek. Ezért nagyon örültem a következő hírnek. Ünnepélyes keretek között megnyitotta kapuit Sümeg püspöki palotája, tudósított több hírportál. A püspöki lakrészben korszerű interaktív kiállítást alakítottak ki, amelynek fő témája Padányi Bíró Márton püspök élete, de a barokk freskófestészet és Franz Anton Malbrecht bécsi festő munkássága is megismerhető. Navracsics Tibor, az Európa kulturális fővárosa Veszprém Balaton 2023 kormánybiztosa a püspöki palotát világító toronyhoz hasonlította, hiszen, mint mondta, egy olyan időszakban épült, amikor véget ért az Oszmán Birodalom másfél évszázados elnyomása, a káosz és a zűrzavart a rend váltotta fel. Az építtető Padányi Bíró Márton püspök elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy a török hódoltság után itt a Dunántúlon a katolicizmus ismét többségi vallássá váljon, iskolákat, szegényházakat létesített, s erejéből még arra is telt, hogy püspöki palotát építsem. Az, hogy egy nemzedék miként bánik elődeitől kapott örökségével, mindent elárul az adott közösség tartásáról, küldetéstudatáról. A szocializmus időszakában legtöbb történelmi épületünk romokban hevert, vagy ha fel is újították, akkor sem stílusának, jellegének megfelelően. Épületeink újjászületése ma éppen azt jelzi, hogy közösségeink új erőre kaptak, önbecsülésük és jövőjük van, hangsúlyozta Navracsics Tibor. Az elkövetkező néhány percben dr. Virág Zsoltot, a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram miniszteri biztosát hallják.
A palota építés története számos periódusra tagolható, hiszen minden püspök hozzátett valamit. Kezdetben csak egy-két szintes kis épület állt itt, amelyet folyamatosan bővítettek, majd Padányi Bíró Márton püspök volt az, aki 1748 és 1753 között egy egységes rendszerbe foglalta a négy szárnyból álló épületet, amely egy négyzetes udvart vesz körül. Maga a püspök is büszke lehetett, hiszen a szentszéki jelentésében azt írta, hogy egy olyan Magyarországon eddig még soha nem látott szépségű és eleganciájú palotát építettem, amelynek mindenki a csodájára jár. A püspöki palota kiállításai három fő pillére nyugszanak. Az egyik az építető püspök Padányi Bíró Márton, a katolikus megújulás egyik legismertebb és leghatékonyabb személyisége, valamint az a zseniális festő, aki Bécsből jött ide, Franz Anton Maubercs, akinek a palota dekorációját köszönhetjük. A kiállítások tematikája a közös alkotáson kívül különböző műhelytitokba is bepillantást enged. Ilyen például, hogy hogyan dolgozott egy barokkori festő. A megrendelő, azaz a püspök kérését hogyan gondolta ki, hogyan öntötte kompozícióba, hogyan ruházta fel színekkel, hogyan készített hozzá vázlatokat. Mivel a freskók töredékesen maradtak meg, a kiállításnak egy izgalmas szegmensét képezi majd, hogy a mai kor művészet történészei hogyan, milyen formában, milyen restauratív kutatások eredményeként tudják rekonstruálni a restaurátorokkal közösen azt az egykori falképet, díszítőfestés vagy freskót, amely egykor az egész felületet díszítette, de az időbiztonságai miatt adott esetben már csak egy töredéke maradt meg. Az elkészült freskó művek egy konkrét teológiai programot is tükröznek, elsősorban a plébániatemplomban, Emellett azonban bemutatják teljes keresztmetszetében az akkori Simek társadalmát, hiszen Maulbersch megfestette nem csak a püspököt és nem csak saját magát a falképen látható figurán sorában, hanem Simeg, mivel püspöki székhelyként működött akkoriban, és számos nemesi család épített itt kúriát a város főterén, bemutatásra kerülnek a nemesi családok tagjai, sőt a polgári réteg tagjai. Tulajdonképpen a színpompás freskókon egy barokk életképe levelik meg, ami egy kimerevített időpillanatnak tekinthető a város akkori életéből. Emellett a barokkor emberek a gondolkodásmódjába is bepillantást engednek ezek a freskók, nagyon jól dekódolható a jelentéstartalmuk. Például az, hogy mit gondolt a barokkor embere a mennyről, hogyan képzelt el a poklot, vagy akár a purgatóriumot, a tisztító tizet.
A csodálatosan felújított palota november 2-ától várja az érdeklődőket. Látogató információt kaphatnak a sumegipalota.hu oldalon. A média építészeti díjak közönségdíjára jelöltek több egyházi épületet, olvashattuk a közelmúltban. Idén Székesfehérvár városa Gutowski Róbert építésznek adományozta a Schmidl Ferenc építészeti díjat, aki a 2021-ben épült Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpont mértéktartó és mértékadó építészeti megformálásával, valamint annak magas színvonalú részleteiben is elmélyült megvalósításával alkotott ki magaslót. A Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpont egy új épület, ahol az egyházmegye kincseit és a magyar szent családot is bemutatják egy nagyon látványos, interaktív kiállításon. A Székesfehérvárra érkező zarándokokat ebben az épületben fogjuk fogadni, ahol számos történelmi érdekességgel találkozhatnak, nyilatkoztak. Ez az épület azonban izgalmasabb annál, hogy csak egy témáról szóljon. A kivitelezés során kiderült egyébként, hogy az egykori székesfehérvári monostor bástya északi fala éppen azon a telken húzódik, ahová ezt a házat tervezte a tervező Gutowski Róbert. Ünnepi szentmise keretében áldotta meg dr. Bér Miklós nyugalmazott Váci megyés püspök a kívül-belül felújított Bujáki templomot. A renoválás 12 éven keresztül tartott, amelynek köszönhetően az Istenháza visszanyerte eredeti barokk stílusát. Az ünnepi szentmise elején Marti József, helyi plébános, a pásztori kerület esperese köszöntötte dr. Bér Miklóst és minden megjelent hívőt. Adott hírt a Nógrád megyei hírportál. A szentély mennyezetének képei között látható a 3 éve elhunyt Paulis Boldizsár is, akinek nevéhez Alsóbodokon az Eszterházi János Zarándok Központ kialakítása fűződik. Hallgassák Marti József bujáki plébánost és Paulis Mariánt, Paulis Boldizsár fiát.
Amikor a balassagyarmati főplébánia templomot festette ki belülről, ugyanezzel az antikmeszes eljárással, és én már akkor ott mondtam, hogy ha egyszer nekem templomot kell felújítani, az a templom valahogy így fog kinézni, mint a balassagyarmati főplébánia templom. Éppen ezért az én számomra az álmaim megvalósulását jelenti a templom belső, szóval úgy tekintek rá, mint a saját gyermekemre.
Van egy ilyen mondás, amit édesapám mondott nekem, hogy gyerek, érted a dolgokat, de nem bírod felfogni. Ehhez fel kell nőni, és ezt át kell élni. Amikor egy ember lássa saját édesapját felfesteni az oltár fölé a mennyezetre, hát nem könnyű. Jó szempontból úgy ezt feldolgozni, mert ennek súlya van, ennek felelőssége van, és ezt tovább vinni kell.
Egy hír Keszthelyi vételkörzetünkből. Történelmi léptékű iskolafejlesztési programot valósít meg a magyar kormány az ország különböző pontjain, mintegy 300 milliárd forintot fordít oktatási intézmények megújítására. A Veszprémi Főegyházmegye fenntartásában működő Ranolder János római katolikus általános iskolát mintegy 9 milliárd forint értékben fejlesztik. Az iskola alapkövét 1872-ben tették le. Az intézményt a kommunisták 1948-ban államosították, és csak a rendszerváltás után 2004-ben kerülhetett vissza az egyházhoz. A fejlesztés részeként megvásárolták a szomszédos területen található műemlék Reich sörházat, így lehetőség lesz multifunkcionális sportcsarnok és úszoda építésére, valamint közösségi terek kialakítására is, írta a Kanizsa újság. Udvardi György veszprémi érseket hallják.
Ez a bővítés lehetőséget ad olyan sporttevékenységek, egyesületi tevékenységek kialakítására, amire nagyon nagy szükség van, és ugyanígy ez a komplex építkezés azt is segítheti, hogy a keresztény kultúrának azok az elemeim az emberhez tartozik, ezt nagyon jól tudjuk elősegíteni. Külön öröm, hogy a premantrei rend fenntartásában lévő oktatási központtal is szeretnénk ilyen módon is még jobban együttműködni, és szeretnénk a jövőt építeni, és ezt hisszük, hogy az emberi lelkekben tudjuk a jövőt építeni.
Református testvéreink házatájáról érkezett a következő hír, amely szerint felújították a Szalgszentmártoni református templomot. Lehet-e szebben ünnepelni a reformációt, mint a templom megújulásával? A kérdés költői, a válasz mégis az, hogy lehet lelki megújulással. Kezdte ünnepi igehirdetését Balogh Zoltán, dunamelléki püspök, a zsinat lelkészi elnöke. A templom megújulása csak lelki megújulása lehet teljes. Olvashatjuk a református.hu oldalon. A megújult templomért és a reformáció örökségéért is hálát adott október 31-én vasárnap a Szalgszentmártoni református gyülekezet. Alföldi Borús Dániel, a gyülekezet lelkipásztora elmondta, 5 évvel ezelőtt kezdtek adománygyűjtésbe a templom felújítására. Őszintén szólva, belőlem is sokszor hiányzott a hit, hogy valaha is fel fogjuk tudni újítani ezt a templomot. Isten úgy erősített meg engem, hogy küldött egy gyermeket, aki a saját adományát hozta el, 50 000 forintot. Mások szíve is megnyílt, sorra érkeztek a felajánlások. Azután Isten türelemre tanított minket, majd a legutolsó nap legutolsó óráján az összegyűjtött adományainkat megszázszorozta. Ez a csoda. A hitük mellett bátran kiálló reformátorok emlékéhez akkor lehetnek hűek a mai reformátusok, ha bátran szembe mernek szállni az olyan jogtalanságokkal szemben, mint amelyek napjainkban Nyugat-Európában érik a hitvalló keresztényeket, ezt már Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár mondta. Ez csak is felekezet közi összefogással mehet végbe, tette hozzá. Ezért támogatjuk egy-egy templom megerősítésével a közösség megerősödését. Ha önök lelki tartalommal is megtöltik ezt a helyet, akkor a kereszténység megmarad, és mi tudunk Nyugat-Európába hittérítőket küldeni, ahogy 1000 évvel ezelőtt ők küldtek hozzánk. November 4-e van. Nemzeti gyásznap Magyarországon, az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának évfordulóján az áldozatokra emlékezzünk. 1956. november 4-én vasárnap hajnali 4 óra 15 perckor a szovjet hadsereg általános támadást indított Budapest, a nagyobb városok és a fontosabb katonai létesítmények ellen. A főváros védői, nemzetőrök, rendőrök, kisebb-nagyobb honvédegységek felvették a harcot. A harcok végül november 4-én a fővárosban értek véget, 135 áldozatot követeltek. Az aránytalan túlerővel szemben egyedül maradt az ország, több napon át folytatott hősi forradalma, így végül elbukott. Emlékezzünk a mai napon áldozatokra. Kedves hallgatóink! Önök a Jó Hírek november 4-i csütörtöki adását hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. Elköszön önöktől a mai adás szerkesztő műsorvezetője, Rózsa Katalin. Hálásan köszönöm Patonai Zoltán technikusi segítségét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
Csütörtök van. Évközi 31. hét.